A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorbanita Podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is! Milyen változás kell ahhoz, hogy feladjuk korábbi életünket és a szerzetesi létet válasszuk? Hogyan néz ki az élet és a mindennapok egy templom falain belül? És pontosan mit lát az, aki mesterétől a Tiszta Szem nevet kapta? Hogyan vihetjük be a kreativitást egy rendszer keretei közé? És mit kérdezne az, aki látszólag mindenre tudja a választ? Mai vendégem Csongán Szunim, az Eredeti Fény Zen templomának alapítója és apátja. Üdvözöllek!
Köszönöm szépen, Anita, a lehetőséget, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Hogyan írnál le egy kreatív embert?
A kreatív ember teremt, de bölcsességgel, együttérzéssel teremt, nem magáért teremt, és hogyha megalkotta a művét, akkor hátralép, és engedi, hogy mások használják. A nagyon önzetlen kreatív ember pedig még képessé is tesz más embereket, hogy ők is kreatívak legyenek. Megmutatja az utat, hogy csak önmagunkat kell legyőzni ahhoz, hogy teremtőképességünket újra elérjük. És így, ahogy a kreativitásunk igazi önvalónk felé vezet, egyre inkább meg tudunk szabadulni a szenvedéstől, és ebből az is következik előbb-utóbb, hogy nem szenvedtetünk másokat. Úgyhogy a kreativitás, az alkotás, a teremtőképesség, és utána pedig a tudat elérése, ezek rokonértelmű fogalmak, szépen fokozatba állíthatók, és remélem, hogy mindenki valamilyen mesterséget megtanul, amit tényleg ő csinál, nem más, és akkor meglátja, hogy mire képes a kezével, a szemével, az elméjével, a fülével, a szívével, és akkor mestere lesz valaminek. És miután mestere lettél valaminek, jó esetben mestere leszel saját magadnak is. És akkor ebből bontakozik az az út, amit a tanítóm úgy mondott, hogy ébredj föl és segíts másokon.
Hétköznapi életben te hogyan használod a kreativitást?
Hát úgy, hogy beállítom előző este az ébresztőórát, és reggel fölkelek 4:40-kor többet magammal, és a kreativitásnak az alap mozdulata az az, hogy visszatérsz ahhoz a tudathoz, ami teremt. Ez a meditáció. És itt a templomnak nincsenek falai, az épületeknek vannak. Tehát itt még kerítés sincs, van egy kapu, amit általában nem csukunk be, és az ember, a külvilág és a templom között úgy érzi a különbséget, hogy itt tényleg azzal foglalkozhat, ami fontos. Azért jön ide, hogy feljebb ébredjen, hogy egy világosabb tudatállapottal távozzon, mint amivel idejött. És az élet azért ilyen, hogy napi háromszor éneklő meditáció reggel, délbe, este. Két ülő meditáció reggel és este. Délelőtt munka, délután munka, néha pihenés, néha egy kis szórakozás este. Tehát ez azért kell, hogy mindazokat a kondíciókat, önképeket és illúziókat le tudjuk hántani magunkról, amellyel eredetileg nem vagyunk azonosak, de magunkra vettük őket. És teherként úgy viseljük, úgy visszük azokat, hogy a teremtőképességünkről elfeledkezünk, hogy az önvalónkat nem tapasztaljuk. Onnan tudod, hogy az ember panaszkodik, projektál, azt hiszi, hogy mással van a baj, hogy a világ az rossz. Érted? Tehát akkor a világ, a magunk, a másik ember teremtettségét nem látjuk át, és igazából a teremtő nézőpontból lehet ezt helyesen látni. Tehát a földről felvételeket, ugye az egészről, általában a levegőből, vagy uram bocsá, a levegőn túl, föld körüli pályáról szokás egész fényképet készíteni. Tehát a megfelelő nézőpont az a megfelelő szellemi tapasztalat birtokában érhető el. És ez az, amit gyakorlunk itt a templomban.
Annyira jó, hogy elmesélted így még csak pár szóval, hogy hogy néz ki az élet itt nálatok. Akkor most még arra kérdeznék rá, hogy mi a szórakozás?
A szórakozás az az, hogy néha teázunk együtt, néha megnézünk egy jó filmet együtt, néha elmegyünk Visegrádra együtt, vagy Esztergomban, nyáron közösen megeszünk egy-egy tölcsér fagylaltot, vagy néha kirándulás, és akkor fönt iszunk egy limonádét. Tehát ez a szórakozás, ez a közös cselekvés, amikor nem dolgozunk, és nem kell valamit teljesíteni, akkor csak így egymással vagyunk, kommunikálunk, beszélgetünk. És közben néha valami kultúrtermék is van, vagy valami kis finomság elfogyasztása.
Nagyon régen, már 30 évvel ezelőtt találkoztál az ennel, és akkor azért nagyon más világot éltünk Magyarországon, nem sokkal a rendszerváltás után. Hihetetlen nagy különbség lehetett a zen világa és az akkori hétköznapok között.
Most nagyobb van.
Most nagyobb van?
Igen, így van.
Ezt hogy érted?
Nagyobbak a különbségek most társadalmilag, ha megnézed a rétegek között, a társadalmi csoportok között sokkal nagyobb a széttartás, mint ami 31 évvel ezelőtt 90-ben volt. Akkor egy olyan időszakot éltünk, hogy aki lényeges változást akart, az befelé fordult, vagy pedig kis társaságban, magánúton szerette volna ezt elintézni. Egyébként a buddhizmus Magyarországon az 50-es évek végén jött be először. És egy láma Angarika Govinda nevű húsvér tibeti láma, ő volt az, aki az első tanítványai, azok magyar emberek voltak Magyarországról, és nagyon sokan már el is távoztak, mert már rég megöregedtek. Ez volt az első pár esőcsepp a sivatagban, és nagyon komoly munkát végeztek ahhoz, hogy aztán elinduljanak ilyen önképzőkörök, az Icsi kastélyban a 70-es években előadások, 80-es évektől már hívtak tanítókat, és Szungszán Zen mestert, az én tanítómat, Kovács Jocó, a Sákjapák vezetője hívta meg 1989-ben először ide. Úgyhogy ez a történet, ez azért érdekes, mert ugye elindult ez a fajta érdeklődés, fejlődés, és igazából cselekvési a 90-es évektől alakult át.
Gyakorlatilag, amikor te is csatlakoztál.
Pontosan, tehát egy olyan fordulópont volt, amikor a gondolkodást, hogy csak olvasunk, meg járunk lámához, meg hívunk mestereket, tehát a 80-es évek közepétől már detektálható, hogy nagyon sok ilyen kis kezdeti csoport egy lakótelepi lakásszobájban így összejött, meg egyéb ilyen kis nappalikban. És a 90-es évek elejétől már azért látható, hogy vannak gyakorló csoportok. És aztán számomra, hogy kiesik 7 év a magyar kontinuumot tekintetbe véve, mert 93-tól 2000-ig nem voltam itthon, és amikor 2000-ben hazajöttem, na az már nagyon más világ volt, mint 10 évvel ezelőtt, a mostani pedig, hát azért eltett egy generáció, így 90-től mostanáig bőven. És az akkori mentalitás az egyszerűbb volt, a mostani az sokkal jobban szétszórt, sokkal bonyolultabb. Az akkoriak cselekedete sokkal hamarabb követte az akaratukat. A mostani generációnak nagyobb dolga van, hogy összeszedje az intellektusát, és végre elhatározza magát, és a sok opcióból legyen egy akció. Tehát a buddhizmus nem lájkok sorozata. Azt csinálni kell.
És amikor 94-ben a szerzetesi létre váltottál, akkor milyen lépések vezettek oda? Tehát miért hoztad meg ezt a döntést, és mit ad hozzá a környezeted?
Fogalmam sincs, hogy valójában miért hoztam meg ezt a döntést nagyon mélyen. Én szerintem azért, mert erre volt szükségem, de ez egy elmebéli magyarázat. Maga az, hogy én ezt szeretném, a Szungszán Zen mester második 1991-es látogatása után volt egy évvel. Éppen diplomáztam, épp gyakorló tanítást, épp a régi Móricz gimnáziumban fejeztem be egy szakkört, és vártam a barátnőmet. És volt 20 percem, és leültem, és így néztem azt a gyönyörű zúzalékos udvart, a nyárfákat, ahogy ott a levelek forogtak a szélben, a napfényes, felhőtlen, kék eget, és egyszer csak látszólag a semmiből így megjelenik a mondat, milyen gyönyörű dolog lenne ebben az életben szerzetesnek lenni. Ez itt indult. És aztán kikerültem Koreába egy évre rá világiként, 93-ban. Ott az egy rövid kéthetes látogatás volt, de ott nagyon sok minden történt. És akkor egy templomban, sok száz, sok ezer templom közül egybe ellátogattunk, és ott a látogatás során belül megint megfogalmazódott a hang, hogy igen, szerzetes szeretnék lenni, és így gyakorolni ebben a zen teremben meditációt. És egy év múlva szerzetes voltam. Az első 90 napos elvonulásom az Egyesült Államokban volt 1994. januárjától áprilisáig.
Nehéz volt?
Nehéz, persze. De hogyha egy elvonás nem nehéz, akkor nem csináltál semmit. Akkor csak vakáció volt. És ott volt a harmadik és legfontosabb intuíció, hogy igen, tehát akkor ez kell. Ez lesz az élet. És a 90 napos elvonulás, ez tényleg a repülőgépek Boeing 747 Jumbo-ja. Tehát ott minden a fedélzetem van, és 4 hajtóművel erről előre.
És egyébként egyre könnyebb, ahogy egyre többet csinálsz? Vagy ugyanolyan?
Relatíve igen, de ezt óvatosan mondom, mert nem akarok megtéveszteni senkit. Én azt gondolom, hogy 3 darab 90 napos elvonulás kell ahhoz, és ezek téliek. A nyári az más atmoszféra. Hogy alapvetően a személyes problémáinak így a gyökerére tapintson, és még akkor is van munka kívül. És a 90 naposok közötti 9-9 hónapban egy nagyon-nagyon rendszeres, világos gyakorlat. De ez egy tervezhető életprogram, hogy azt mondja magának az ember, hogy köszönöm, időt kérek az univerzumtól, és most nem fogom a szamszára körforgásában iszabbirkózásként élni az életemet úgy, hogy mindig valaki erősebb, mint én, elegem van, hanem egy picit az önvalómat szeretném tapasztalni, vagy nagyon, letenni ezeket a dolgokat, megerősödni, letisztulni, valamiféle nem dualisztikus bölcsességet, önzetlen együttérzést, valamit tapasztalni, ami az életemet értelmessé, nemessé, élhetővé teszi, és utána megyek vissza. Na, az már nagyon más. És az én tapasztalatom az, hogy ha valaki nagyon-nagyon világosan, töretlen erőfeszítéssel 3 darab 90 napost végigcsinál, és közt a 9 hónapokat is napi gyakorlattal, meg templomba, jövetellel, rövidebb elvonulásokkal, akkor ha csak nem valami kirívóan nehéz karma, a személyes problémáinak a nagy részét maga mögött tudja hagyni.
Mennyire tetszett, ahogy a kreatív embert, a kreatív gondolkodásmódot megfogalmaztad, és ugye közben azt gondolná az ember, hogy az ilyen rendszerben való élet az pont ellentétes ezzel, de nagyon sokszor én magam is megtapasztaltam, hogy rendszerben lehet igazán kreatívnak lenni. Te ezt hogy látod?
Nézd, láttál-e már üzemanyagot, amelyik tiltakozik az ellen, hogy a motortérbe bekerül, és mink a hajtásláncban ugye kinetikus energiává válik? Ha az embernek az erejét, az energiáját, a hitét egy gyönyörű rendszer például kreatív energiává alakítja át, hát az nem szokott probléma lenni. Én szerintem az emberek a meghatározottságtól félnek, holott nem találják az útjukat. Két teljesen különböző probléma. Attól félnek, hogy elveszítik a szabadságukat, holott valójában még senkiért és semmiért nem vállaltak igazán felelősséget. Tehát a probléma máshol van, mint ahol az emberek hiszik, mert nem látják a saját projekciójukat, amellyel az igazságból illúziót teremtenek. És innentől kezdve, hogyha azt látod, hogy a formát lehet szeretni, akkor az is igaz, hogy a szeretetet formába kell önteni. Oda-vissza. És akkor a kettő elkezdi kiegészíteni egymást, meg gondold el, hogyha azt az üzemanyagot, mert nem szeretném abba a bonyolult hajtásláncba beletenni, mert nem szeretem a rendszereket, fogom, és egy laborban az útszélén elégetem, és körbe táncolom, és az tényleg öröm élet. Az csak az, hogy üzemanyag van, minden van, energia van, élvezet van, stb. És akkor járom az indián táncot az égő üzemanyagkör, és akkor telik az idő, jól érzem magam, és közben az életem megy lefelé. A másik az az élet, amik csak a rendszerben gondolkodik, de a lélekben nem. És akkor ott áll a szuperdrága sportkocsi a V12-es motorjával, a garázsban az üzemanyag nem megy bele, és nem jön ki a garázsból, és nem ül bele a család, és nem megy el sehova, mert csak a rendszer van. Nincs benne a lélek, nincs benne az ember. Tehát, hogyha kettőt összerakjuk, hogy nagyon jó üzemanyag, és nagyon jó jármű, akkor látszik az, hogyha egy helyesen megalkotott rendszerbe az ember beleteszi az energiát, többet fog visszakapni belőle. És ez itt is így megy.
Mesterektől a Csongán, azaz Tiszta Szem nevet kaptad. Mi az, amit látsz, hogy miért kaptad ezt a nevet?
Kék a blézered. Ez azt jelenti, hogy lássunk tisztán. A padló barna, a mennyezet fehér. Amikor a mester nevet ad, először boldog, hogy jaj, hát mit látod meg bennem? Hát ez olyan fantasztikus, hogy nagyon szépen köszönöm. Aztán, amikor az első hatalmas pofont a karmától megkapott belülről vagy kívülről, akkor kiderül, hogy na ez a házi feladat, hogy szűnyél te meg azt látni, amit csak akarsz, Lásd meg azt, ami van. Aztán lásd meg azt, amit nem akarsz, de mégis kell. Tehát a tiszta szem, mint minden dharma név, az azt jelenti, hogy láss már tisztán, mert tudom, hogy képes vagy rá. És nem pedig valami fényezzük a fiatal tanítvány járművét, hogy jól érezze magát tőle. Irányt mutat, képességet mutat, és házi feladatot mutat így egyszerre.
Mondanom, ez a fordulópont, hogy átlátod a névadást, mert attól is jött, hogy te is mester lettél, te is tanítasz másokat. Mit szeretnél?
Szerencsére átadni? Előbb lássát az ember inkább a nevének a fontosságát és jelentését, nem amikor már tanítóvá válik. Lássát előbb.
Rendben.
De nem vitatkozom veled, hanem inkább válaszolok a kérdésedre.
Mit szeretnél átadni a tanítványaidnak, vagy a világnak?
Én szerintem a világ alapvetően taníthatatlan, és az emberek csak azt akarják tudni, ami iránt érdeklődnek. Ezért az érdeklődésükön keresztül, és a világ helyzetén keresztül kell tanítanom a felébredést, és az, hogy mások segítése az önmagunk megtisztulásához és megszabadulásához vezet. Én alapvetően nem szeretnék semmi olyat tanítani, ami ne lenne hasznos. Az emberek az, hogy mi hasznos és nekik mi kell, azt teljesen egyben látják. Tehát az érdeklődésükön keresztül kell ezt az egészet úgy tanítani, hogy azt tudja, érezze, hogy pont a kérdésére válaszoltam, és ő azt kapta, amit szeretett volna. Közben nekem azt kell tanítanom, amire szüksége van. Tehát alapvetően az emberek túlnyomó része taníthatatlan, mert olyan erős szűrőrendszerrel rendelkezik, hogy a világ nagy részét kizárja. Tehát ő csak azt akarja hallani, ami neki jó. De ez a jó fogalom olyan állapotban van, hogy az borzalom. Tehát meg kell kerülni a szűrőket, meg kell haladni az elmének a korlátait, és alapvetően az ember a zent nem szavakkal tanítja, akármennyire is van több mint 600 videó erről. Nem szóbeli az alaptanítás. Egy jelenlétből és egy energetikából következik, amiről te ösztönösen érzed, hogy ez segít neked még akkor is, hogyha esetleg nem tetszik, amit hallasz, nem elégítettem ki a kíváncsiságodat, és nem szolgáltam ki a karmádat. Mert ezek mind így vannak, hogy nem szolgálom ki a karmádat, nem elégítem ki a kíváncsiságodat, nem igyekszem, hogy te jól érezd magad, azon se igyekszem, hogy rosszul érezd magad. De ez a látás, ez ahhoz kell, hogy azt adjam neked, amire tényleg szükséged van. És hogy ez emberenként így témában más, az biztos. De hogy mély szerkezetében és alapüzenetében ugyanaz, az is biztos, és ez az a tételmondat, amiről beszéltünk korábban, hogy ébredj föl, és segíts másokon. De ez emberenként másképp és másképp jelenik meg, és valójában rossz tanítvány nincs. Csak képzetlen tanító van. Rossz kérdés nincs, csak felkészületlen tanító van. Oké? Tehát ez a másik fele a dolognak, hogy én nem ítélek a világ fölött azért, mert olyan, amilyen, hanem észreveszem, hogy milyen, és a látás tükrében hozok helyes döntést ahhoz, hogy javíthassak, segíthessek, és a zenben különösen, de a buddhizmus egészében addig a mértékig, amilyen mértékig kérnek engem erre.
Ez alapvetően is egy, szerintem egy jó hozzáállás, hogy abban segítsünk, amire kérnek.
És energiatakarékos. És ahol nem? Köszönöm.
Na, nekem most abban segíts, hogy van olyan kérdés, főleg világi kérdés, amire nem tudod a választ, vagy nem rögtön, amin gondolkoznod kell.
Legyen-e ilyen kérdés, amin gondolkoznom kell, akkor csinálunk.
Felvélem, nekem az is jó válasz, hogy nincs, az is jó, hogy van.
Hát,
szoktál-e valami úgy töprengeni még, ami, mert azért nagyon sok interjút megnéztem veled, és mindig mindenre nagyon magabiztosan, és milyen válaszolsz?
Fogalmam sincs, hogy miért van ez. De mivel fogalmam sincs, ezért rögtön sikerül válaszolni.
Szóval akkor nincsen olyan kérdés, amit...
De volt, pont most a tiéd. Ezen gondolkodnom kellett, látod?
Akkor egy kicsit tovább megyek, volt-e a szerzetesi létednek nehéz pillanata?
Teljesen nagyon sok, persze.
Ki tudsz emelni egyet?
Azért nem emelnék ki, mert aki nem szerzetes, az nem értené, és a puszta kíváncsiság itt nem segíti az embereket az úton. Én inkább az ő problémáikat szeretném segíteni, megoldani. A saját problémáim, vagy éppen tapasztalataim, az így személyi szinten nem nagyon segítenek senkit. Ha egy másik szerzetes ülne itt, Ők általában ezt elég jól tudják, hogy milyen nehéz pillanataink vannak.
Szerintem én azért vitatkoznék ezzel, mert pont egy beszélgetésben hallottam, hogy nőtlen szerzetesi létről nőse váltottál.
Így van.
És hogy annyira emberi létett nekem ez az aspektusod, hogy lehet, hogyha ha beszélnél egy ilyen nehezebb létről, nyilván nem, most nem, ezt csak egy példakedvéért mondtam.
Nem volt nehezebb egyik sem a másiknál, ezért sem emeltem ki ezt a váltást.
De nem ezt a váltást, hanem csak egy bármi más a nehézségek közül, akkor az emberi oldalatokat is látni, mert azért egy szerzetes, egy halandó hétköznapi ember számára olyan távoli, olyan megfoghatatlan, és annyira jó volt látni, hogy ugyanúgy hétköznapi emberi dolgokkal is küzdesz, mint bárki más.
És ez mindig is így volt, tehát nincs nem emberi oldalunk.
Igen, csak ugye neked ez természetes, viszont kívülről ez nem természetes.
Hát miért a kívülálló ide betéved, látja, hogy minden természetes.
Mi az a kérdés, amit szerinted mindenkinek fel kéne tennie magának?
Az, hogy valójában mi ez. Tehát mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel, mi ez, amit énnek nevezek, és így egy ki lesz belőle. Ez a ki, ez rengeteget változik. Tehát visszagondolsz magadra 10 évvel ezelőtt, kinek érezted magad, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, teljesen más aniták jönnének ki a nyomtatóból. Úgyhogy mi az, amiből ez a sok minden, mint ugye lényegből az igazság összeáll?
Te is ugyanúgy változol, mint egy nem szerzetes?
Tehát ez nem tudom, hát van 7,2 milliárd ember a Földön, fogalmam sincs.
Hát csak hogy mondtad, hogy 20 évvel ezelőtt tök más, amit jött volna ki, 10 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt más szuném, akkor
persze.
Jött volna ki, meg 10
évvel is? Az biztos. Hát a karma változik, az eredeti tudat sohasem. Tehát a személy változik, de ami látja és teremti, az nem jön és nem megy.
Hogyan éred el azt, hogy mindig ennyire magabiztos vagy? Szerintem ezt sokan szeretnék tudni. Nagyon sok emberből hiányzik a magabiztosság és a magába vetett hit.
Jelenlét, figyelem, helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, együttműködés. Ez az öt. Ha nem vagy jelen, nem tudsz figyelni. Ha nem figyelsz, nem ismered fel a helyzetet. Ha nem vagy jelen a helyzetben figyelemmel, akkor a kapcsolat sem korrekt, és akkor nem is tudtok működni, vagy együttműködni helyesen. Ehhez az kell, hogy a tudat tükre tiszta legyen. És ezért a meditációs gyakorlat az idevezető út. Nem érzem magam különösebben magabiztosnak, de bizonytalannak sem.
Hát lehet, hogy ez egyik a másiknak a... Tehát, hogy aki már nem bizonytalan, az már magabiztos.
Logikailag nem rossz, de az emberek nagyon nagy részt nem tudják elhinni, hogy nem tudom, hogy mit fogok mondani a következő 5 másodpercben.
Nagyon sok világi tudásod van, úgy értem, hogy ilyen lexikális tudásod, hogy sok mindent olvastál.
Nem, maradvány karma, de
ezek
inkább úgy divatuk, persze. Alapvetően nem ők túlművelt, tehát ez régi...
Viszont jól megigyeztél mindent, akkor a régi...
Azt mondom, hogy a meditációval ezek a dolgok a helyükre kerülnek. Tehát nagyon sok olyan tudás van mindenkiben, ami nem szervül bölcsességé. Miért? Nem érik meg. Tehát te tárolhatsz a hűtődben több tonnányi szőlőt, ha az nincs lepréselve, kifejtve, borrá érlelve, akkor az ilyen nyers szőlő fagyasztott kis szem marad, és mindegyik el van különülve. A meditáció ez az érés, a mentális érés, ez az éberségen keresztül a tudat fényében bekövetkezik, és az egymástól elkülönült kis bitek, amik az ismereteket így nyersen tárolták, ők elkezdenek összefüggéseket, látást mutatni. Na ez a bölcsességnek a forrása, hogy meglátsz összefüggéseket, és már van kellő tényanyag a birtokodban. Ahol nincs elég tényanyag, akkor brilliáns lehet a látás, nincs feltöltve adattal, nem hiteles. Ahol csak adat van, de nincs látás, az unalmas, nyers, használhatatlan. Tehát a meditáció a karmát megemészti, feldolgozza, és így a dolgok, az ismeretek, gondolat és érzelmi karmák elkezdenek a helyükre kerülni. Bizonyos videókban beszélek arról, hogy amikor meditálsz, ne akard a problémát megoldani, hanem juss el a probléma forrásához. Ha eljutottál a forrásához, akkor meglátod a végét is, mert nagyon közel van egymáshoz a kettő. Ha megmaradsz ebben a tudatállapotban, ami az alfa és az omega együtt, akkor a probléma megoldása, mint a hiányzó puzzle darab egyszerűen leszáll az asztalra, és betölti az üres teret, és pont az a kis rajzolat van rajta, ami az eddigi képből hiányzott. Na ez a látás általi megszabadulás, vagy a bölcsesség spontán működése, a nem cselekvő cselekvés, rengeteg ilyen gyönyörű ázsiai kifejezés van rá, nem az a fontos, hogy hogy mondod, hanem az, hogy működik. Tehát, hogyha csinálod, akkor működik. Ha nem csinálod, akkor csak gondolkodtam róla, meg okos voltam, meg beszéltem, meg ilyesmi. Csoportkarmáknak, mint magyarság, egy nagyon fájó pontja az, hogy elképesztően okosak vagyunk, és ebből nagyon keveset viszünk át cselekvésbe.
Ez hogy érted fel, siker?
Az, hogy inkább gondolkodunk, és nem cselekszünk. Inkább beszélünk, és nem tapasztalunk. És a kettő közti rés ez a félelem, a bizonytalanság, az önazonosság hiánya, az illúziók tömege. És hogyha ezeket eltesszük az útból, akkor a gondolatból cselekvés lesz, a cselekvésből újabb gondolat, tehát tanulság, a fejlettebb gondolkodásból egy fejlettebb cselekvés, és így tovább. De ezt pusztán virtuálisan elintézni nem lehet. Pusztán a fogalmi világot fogalmakkal megtisztítani nem lehet. A tapasztalat lesz az, ami a fogalmakat bölcsességé érleli, más nem, belső és külső tapasztalás egyaránt. Ezért van szükség a meditációra, és az erre alapozott helyes életvitelre. Ha megnézed a nemes 8 rétű ösvényt, helyes felfogás, helyes beszéd, helyes hozzáállás, helyes cselekvés, helyes életvitel, helyes elmélyedés, helyes meditáció, mind benne van. Mitől helyes? Hogy ez a tiszta tudat megvan. Ez a nem dualisztikus, világos tükör megvan. Az ebben való látás helyes képet ad, mint egy torzítatlan szenzor. Pontosan azt mutatja, ami előtte van. Na, ez az eszköz. És ez mindenkiben megvan, ezt úgy hívjuk, hogy Buddha természet. Semmilyen tanító, hatóság, papság, szentség nem tudja ezt csökkenteni vagy növelni. De az ember tudja a rárakódott karmát csökkenteni vagy növelni. Tehát alapvetően, ha elhárítjuk az akadályt az útból, mindenki tud boldog lenni. De miért tudunk ilyen kevesen igazán boldogok lenni? Mert a karmikus akadályainkba egy fejjel belemegyünk, és amikor véres lett a fejünk, akkor hátrálunk 2-3 lépést, letöröljük, és kettőzött erővel ugyanabba a pontba beletrafálunk megint. És ez így életeken keresztül. Tehát a gondolat és a tett, a szó és a tapasztalás közötti rést kéne áthidalnunk, átugranunk, és akkor kellő bátorsággal a tapasztalat az hitté tudna érlelődni. És ekkor tudunk segíteni magunkon és másokon egyaránt. Ez lenne a feladat.
Én mindig, amikor valami új dolgot csinálunk, valami olyan dolgot, amit még előtte nem, az mindig nagyon bekapcsolja a kreatív energiáimat. Uh-huh. Te szoktál új dolgot csinálni? Lehet itt új dolgokat felfedezni? Mi volt az elmúlt egy évben, amit csináltál, amit korábban nem?
Nézd, új épület alaprajzot hoztunk létre.
De hát ez már a harmadik épületet.
Igen, de egy teljesen más épület alaprajz, mint eddig. Aztán új elvonulásformákat hoztunk létre, amelyek persze épülnek az előzőre, de azért mégiscsak mások. Készülünk kiadni egy új könyvet, ahol szükszenszínűk az eddig nem ismert tanítását. Persze megvolt az kéziratban angolul, de hát nem fordították még le. Amit lefordítottak az asztalfiókban át, egy teljesen új könyv lesz. És alapvetően ezek a pillanatok, ezek egyrészt építenek a múlt tapasztalatára, másrészt pedig teljesen frissek. Valójában a kreativitás nem csak a külső tevékenységben vagy alkotásban mutatkozik meg. Ott is, és ez a kezdet. Ezért mondom, minden gyerek, minden fiatal felnőtt tanuljon valami mesterséget, ahol ő mesternek érzi magát abban, amit megtanult, ahogy alkotta, ahogy ő kibontakozik ebben. Ez nagyon fontos. De van egy olyasféle alapkreativitás, amit az emberek nagy része nem vesz észre.
Pedig ott van.
Igen. Most megkérdezlek. Miért kék az ég?
Szerinted miért?
Én kérdeztem először.
Nem tudjuk, hogy milyen, de nyilván a kék ez egy összefoglaló szó, valami ennek látjuk.
Segítek. Angolul azt mondják, the sky is blue. Koreaiul, haneri paremnida. Három nyelv, három különböző kifejezés. Az ég tudja ezt? Ugye, hogy nem? Az ég nevezi magát kéknek, blue-nak vagy paridának? Nem. Ezt mi tesszük. Az ég nem mondja, hogy kék. Mi mondjuk, hogy kék. Ez egy alapvető kreatív mozdulat, amit viszont nem veszünk észre. Nem vesszük észre, hogy hogyan teremtjük a jót és a rosszat, az ént és a mást, az enyémet és a tiédet, pedig ezt nap mint nap, másodperceként 24 képkocka sűrűséggel tesszük. A film folyamatos. Nem vesszük észre, hogy mit teremtjük, forgatjuk, vágjuk, forgalmazzuk, égetjük. Ez az alapkreativitás az, hogy a tudatunkkal teremtjük ezt az egész világegyetemet így, ahogy van. Úgyhogy ez az, amit észre kéne venni, hogy ha meg akarom érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, tapasztald úgy, hogy azt a tudat teremti. Ez az alapszintű kreativitás. Sőt, az életünket és a halálunkat is mi teremtjük, azzal a rettenetes mennyiségű karmával, amit hordozunk a kis mentális izsákunkban életről életre. És innentől kezdve ezt az alapkreativitást észrevenni, szerintem emberi kötelességünk, és nem csak lehetőségünk. Miért? Mert minőséget ad. Tehát nézd meg azt a mestert, aki 20-30-40 évig ugyanazt csinálta, de közben új és új alkotások kerültek ki ugyanabból a műhelyből. Tehát milyen ember az? Elképesztő. Ugyanis valamit tanult az alapkreativitásból, ami nem pusztán valami mesterség. A mesterségén keresztül minden véleményét, minden dualitását, minden önzését félre kellett, hogy tegye, mert a mű az első, a művész a második. Az, hogy adok valamit a világnak, az az első, az, hogy ezt hogy fogadják, hogy milyen véleménnyel vannak, nagyon távoli második. És innentől kezdve dolgunk van, hogy a külső alkotás és a külső kreativitáson keresztül a belső teremtőt megismerjük.
Nagyon szépen rettek fel erre a mondani valóra az utolsó kérdésem. Mit ad a jövőnknek az, ha ma kreatívan élünk?
Szerintem nem tudjuk a jövőt úgy helyesen élni, hogy ne legyünk kreatívak ma. Tehát, hogyha mi nem vesszük a kezünkbe a jövőnk alakítását, akkor csak a karmánk tehetetlensége manifestálódik rajta, és akkor azt érezzük, hogy folyamatosan jönnek vissza a bumerángok különböző sugarú körökben, és mindegyiken, ami új lenyomatunk van, és mindegyik valahol hozzánk vágódott. És innentől kezdve látni kell, hogy a jövőt is mi teremtjük. A múltat is mi teremtettük, és a jelent is mi teremtjük, és nagyon jó, hogyha néha azt a filmet tudjuk vágni, ugyanis nem minden karmát kell a múltból áthozni a jelenbe, és nem minden, ami a jelenben itt van, menjen át a jövőbe. Tehát itt a felelős, világos magatartás az, hogy mennyi szenvedést tudok hátrahagyni, és mennyi boldogságot, szeretetet, együttérzést és bölcsességet tudok teremteni. Na most az az érdekes, hogy ehhez viszont a teremtés elé vissza kell tudni jönni, egy olyan tudatállapotba, ami nem mozdul, nem teremt, de ő maga nem teremtett. Tehát ez a teremtő és teremtett dualitása előtti tudatállapot. Ezt a zenben sokféleképpen tudjuk szemléltetni, de az egyik legjobb módja ez. Amikor azt a hangot hallod, nincs gondolkodás, akkor az ég még nem kék, csak látod. Nincs teremtő és nincs teremtett, mert az erről való gondolat sincs meg. És akkor ebből lehet helyesen teremteni. A múlt, jelen és jövő linearitása az nem látszólagos, de nem szükségszerű, hogy átvigyük a múlt karmáját a jövőbe, mert akkor csak robotok lennénk. Végezetül a Gyémánc útrát szeretném idézni, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ennek pedig egy nagyon világos folyománya az, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Hát ekkora a felelősségünk, mert valójában csak ez a pillanat van, és ha ebben a pillanatban nem teremtjük meg a jövőnket helyesen, akkor bizony csak a karmánk tehetetlen következményeinek a súlya alatt élünk. És a jója az, hogy ennek nem kell így lennie.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szomi.
Nagyon szívesen. Nagyon inspiráló. Köszönöm, hogy eljöttetek, megtisztelő volt.
Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon. Megköszönöm, ha értékeled csatornámat az általad hallgatott podcast felületen. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, akkor írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.